Egyháza mindennapokban. Egy nem mindennapi műsor hitről, vallásról, egyházról.
Vasárnap reggel 9:30-kor itt a Kolozsvári Rádióban már megszokhatták, hogy hetente jelentkezünk az Egyháza mindennapokban című műsorral, melyben vallásos, egyházi kérdésekkel, témákkal foglalkozunk. A mai napon egy kicsit a női lelkészség témaköréről beszélgetnénk. Ezúttal is van meghívottam. Székely Kinga Réka, homorócszentpéteri unitárius lelkésznő személyében. Tartsanak hát velünk a következő fél órában, hogyha tehetik. Szeretettel köszöntelek, kedves Kinga!
Köszöntelek én is, Isten áldjon!
Nemrég került újra kezembe az a 2009-ben készített államvizsga dolgozatom, amelyet a Bábesbolyai Tudományegyetemen, szociológia szakon, a női lelkészség témakörben írtam, és akkor 20 lelkésznőt kérdeztem arról, hogy hogyan döntöttek teológia mellett, és hogy hogyan élik meg a mindennapokban a lelkészséget nőként. És hát elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy most már, hiszen azóta lassan megduplázódott az unitárius lelkésznőknek a száma, érdemes lenne újra elkészíteni, újra végigkérdezni ezt, és megnézni, hogy hogyan alakult az elmúlt 12 év alatt ez a helyzet. Viszont, hogyha arra gondolok, hogy női lelkészség, akkor nekem mindig te jutsz eszembe. Tehát te vagy az első lelkésznő, akit személyesen ismerhettem, és hát nem titkolom, hogy mély hatással voltál rám, és talán részben ahhoz is hozzájárultál, hogy én magam is ezt a szakmát, ezt a hivatást válasszam. Úgyhogy most ezután a személyes vallomás után egy kicsit arról beszéljünk, hogy te hogyan választottad, még úttörőként gyakorlatilag, amikor nem volt az elterjedt, hogy lányok legyenek a teológián ezt a hivatást.
Igen, hát ez nagyon rég volt, nem 2009-ben, hanem éppenséggel 1987-ben, hogyha már pontos évet szeretnénk mondani. Középiskolás voltam. Én a Nyikó mentén születtem, Nyikó mentén Kobátfalván, ott volt édesapám lelkész, édesanyám tanárnő, de a nagyszüleink és dédszüleink, ők kolozsváriak voltak, és hát a 7. osztály elvégzése után úgymond visszaküldtek a szülők Kolozsvára minket, és ott a nagymamánál, nagynéninél laktunk, és ott jártunk. Hát a mostani János Zsigmondba, akkor ugye a Brassai Sámuel Ipari Liceum, és az én végzettségem a liceumot illetően szerszámlakatos diplomám van, sajnos nem értek hozzá, de jó volna időnként segítene, de nem értek hozzá. Hát azokban az időkben, aki abban az időben abban élt, az emlékszik még, hogy ez milyen volt. Az erdélyi magyarság számára egy végtelenül megpróbáló nehéz időszak, a 80-as évek, és aztán a 80-as éveknek a második része, aztán az még szorítóbb, még durvább. És hát azt láttam én otthon is, az iskolában is, mindenhol, hogy hát az erdélyi magyarság az halálra van ítélve, mindenhol csak a megszorítások, ugye hát a 80-as években ilyet, hogy magyar helység névtábla, vagy ne adj Isten egy intézmény, ki legyen írva magyarul, tehát szó nem lehetett ezekről a dolgokról, és nagyon hát vészesen fogyott a magyarság, mert abban az időben rengetegen elmentek, hogyha máshova nem tudtak elmenni, hát kiköltöztek Magyarországra, és az iskolában hát nem volt olyan hét, aztán a vége felé, hogy mindig ne halljuk, hogy na most ezek költöztek ki, most azok költöztek ki, tehát egy nagyon depresszív és rossz hangulat volt, de ezzel szemben a meghatározó tanáraim, és hát otthon a család azt az üzenetet súlykolták belém, ha lehet így fogalmazni, vagy én legalábbis ezt receptáltam, hogy meg kell maradni, hogy ki kell tartani, és hát nem szabad engedni se az anyanyelvet, se a vallást, se a kultúrát, és hát maradni kell. Szüleim már elhunytak, nyugodjanak békében, és a szüleim mellett voltak meghatározó tanáraim, hát most említem Kassai Gábort, mert most hunyt el, szegény osztályfőnökünk volt, de hát Szőcs Judit, vagy éppenséggel Roska Bonco Zsuzsanna, vagy éppenséggel Péter Rozália, sokakat fel tudnék sorolni, és hát nem utolsó sorban egyedemese volt a mi magyar irodalom tanárunk 8. és 9. osztályban, és hát én szerettem az irodalmat, és megadatott, hogy ilyen iskolai versenyekre menjek, úgymond felhívtam a figyelmet magamra, és elég barátságos, bensőséges kapcsolatot alakítottunk ki egyedemesével, és vele, tehát ami Kolozsváron voltam, nem voltam otthon a szüleimnél, akkor vele beszélgettem ezekről a dolgokról, hogy mi is szeretnék lenni, mert valójában valami olyan, ami megmenti, gondoltam én, akkor ugye az erdélyi magyarságot, és végül is emese állt elő ezzel, hogy miért nem választom a lelkészi pályát. A válaszom akkor nagyon egyszerű volt, azért nem választom a lelkészi pályát, mert tudtam szerint nincsenek unitárius lelkésznők itt Erdélyben. Na de aztán hazamentem vakációra. Mikor mentére, Kobátfalvára, és mondtam édesapámnak, aki hát elcsodálkozott egy kicsit, de azért örvendett. És ez fontos kiemelni, hogy azért lehetett nekem végül, és többeknek is aztán velem együtt hát vizsgázni, felvételizni a teológiai intézetbe, mert voltak férfi lelkészek, úgymond, akik ezt hát kieszközölték, jóvá hagyták. Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy már a 20. század elején, 1930-as, 40-es években ugye végeztek nők a teológián unitárius karon is, csak éppen szegények nem érték meg a felszentelést, mert a férfi lelkészek többnyire nem szavazták ezt meg, ellenezték. Na hát az én esetemben, és ezért végül is örök hálával tartozom édesapámnak. Ő addig járt a lelkész kollégái nyakára, valamint az akkori egyházi vezetőséget unszolta, és hát természetesen belesegítette az 1989-es forradalom is, hogy végül 1990-ben engedélyezték a lányok számára is, hogy felvételizzenek. Úgyhogy a felvétel, igen, 1990-ben, már rég volt, hogy alig emlékszem már rá, de igen, akkor volt, és három hely volt megszabva, és voltunk egy páran, igen, akik jelentkeztünk felvételire. Dióhéjban ennyi.
Én amikor a dolgozatomat megírtam, akkor ezt a ti generációtokat a hőskorszakként értelmeztem. Tehát, hogy ti voltatok azok, akik gyakorlatilag utat nyitottatok ennek a teljesen új fogalomnak, hogy lelkésznőség az unitárius egyházban. Hogyan sikerült elfogadtatni magatokat? Mert az egy dolog, hogy teológiára felvettek, ez már, ennek volt már előzménye is, de titeket ki is neveztek, és valóban gyakorolhattátok is a lelkészi hivatást.
Ki is neveztek, és fel is szenteltek, mert végül az 1930-as, 40-es években is kinevezték a női lelkészeket, de nem mint lelkészek, hanem mint vallás tanárok, vagy ilyen-olyan segédek, vagy éppenséggel segédlelkészek. Igen. Hát a felszentelés ugye az volt a nagy dolog, mert akkor teljes jogú lelkész úgymond lehettél. Hát nem akarok, hogy mondjam, ilyen negatív erőket sugározni tehát az éteren, de elmondhatom, vagy ha őszintén fogalmazok, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz volt, és nagyon nehéz most is. Tehát ez, hogy elfogadtak, hát ez egy ilyen nagyon nagy lelkű fogalmazás. Bizonyos esetekben elvégeztük a szolgálatot, elvégeztük a munkát, de az, hogy széles körű úgynevezett egyházközösségi vagy társadalmi elfogadás, erről azért még nem beszélünk. Tehát ide azért még kell a 25 év, 26 év mellé még kell egy 70 esztendő, hogy elmondhassuk, hogy széleskörű egyháztársadalmi elfogadás. Mert hát tudnám sorolni az eseteket, tehát hányszor és hányszor, tízszer, százszor, hát ezerszer nem, mert nem vagyunk olyan nagyok, de tízszer és százszor elhangzott már, hogy nem kell a szoknyáspap, nem kell a lelkésznő. Persze csak azért, mert még nem ismerték, és nem tudták, hogy mire képes, vagy mire nem képes, vagy hogyan szolgál egy lelkésznő, és mindenféle sztereotípiákkal volt tele a fejük, és hát úgymond féltették az egyház, a templom és a szószék szentségét a nőktől, a lelkésznőktől, és újra mondom, újra fogalmazom, hogy sajnos ez ma is bizonyos esetekben jelen van, nem kis bosszúságot, nem kis hát szomorúságot szerezve nekem.
Igen, erről a negatív hozzáállásról egy ékes eset az, amikor nemrég egy ortodox érsek nyilatkozta azt, hogy a nők nem tölthetnek be vezető szerepet az egyházban, és ez önmagában ortodox környezetben még érthető is lenne. Viszont azzal indokolta, hogy elsősorban azért nem, mert ők úgymond nem képesek az állandó imádságban élni, illetve végső soron ugye a nő volt az, aki a férfit az ős bűnbe, az első bűnesetbe belevitte, és ilyenként nem vehet részt az egyházi életben olyan szinten, mint a férfiak.
Hát ez egy elég meredek dolog, és tehát anélkül, hogy sértenénk másnak a hitét, másnak a vallásos lelkiségét, ugye, azért mi is el kell mondjuk a magunkét. Az, hogy egy ortodox érsek ilyeneket mond, és a kommentárokban, hát én is elolvastam, szereztem magamnak legalább egy hét keserűséget ezzel, hogy elolvastam, jobban tettem volna, ha nem olvasom el, mert hát engem nem az szomorít el, hogy egy idősödő érsek ilyeneket mond, hanem az a sok száz női komment, aki hát pártfogója az érseknek a megnyilvánulását, és persze hozzáteszi, hogy aki másképp gondolja, aki például úgy gondolja, hogy a nők is lehetnek lelkészek, azok a sátánnak a munkatársai és a szolgái, na ettől aztán igazán el tudtam szomorodni. De hát térjünk vissza a lényegre, tehát ugye a Bibliára alapozzák ezeket a megfogalmazásokat, amit bizonyos esetben nem is lehet megcáfolni, csak hogy a Bibliával úgy vagyunk, és ezt még annak idején nyugodjon békében dr. Szabó Árpád néhai püspökünk, nekünk biblika teológiai tanárunk szépen elmagyarázta. Ha ne tudtuk volna a konfirmáció óta, hogy a Biblia az-e a szent íratoknak a gyűjteménye, és végül is úgy kell közeledni a Bibliához, hogy annak különböző rétegei vannak, és mi unitáriusok legalábbis nem vagyunk híresek arról, hogy a Bibliát szó szerint értelmezzük, mert hogyha úgy értelmeznénk, és hát itt különösképpen az Ószövetséget illetően, akkor nagyon durva, sőt, ki szabad mondani, embertelen tanítások is vannak bennem, tehát amelyek buzdítanak arra, hogy hogyan végezz az ellenségeddel, és így tovább. De mindenképpen az unitáriusoknak a Bibliához való viszonya egészen más olyan értelemben, hogy nem szó szerint értelmezzük főleg azokat a részeket, amelyek a mostani erkölcsi hitelveinkkel valójában szöges ellentétben vannak. Amikor mi dr. Szabó Árpáddal tanulmányoztuk az Ószövetséget és a teremtés történetet, akkor minket megtanított arra, hogy a teremtés történetben több fajta történet van egybeötvözve, és hát próbáljunk meg mi amellé felsorakozni, amely a mi hitvallásunkkal egybecseng, és pedig, hogy Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, férfiúvá és nővé teremtette. és mi ehhez ragaszkodjunk, és természetesen a bűnbeesés történetéhez is van egy unitárius viszonyulás, és hát az nem az, amit az ortodox érsek az elmúlt héten nyilatkozott. Valahogy úgy a gyomrom és a szívem is összeszorul, amikor ezeket olvasom, és mondom, hogy nem az bánt, hogy mondjuk egy 3000 éves szentíratban valami hasonló ilyesmi, valami teremtéstörténet bekerül, és akkor mi azt, mint egy szentíratot olvasgatjuk, hanem ahogy tolmácsolta az érsek, és ahogy kommentálták a hölgyek és asszonyok, öregek és fiatalok, hát az az, ami elszomorít. Tehát nekem, és hát gondolom, mint neked is, négy gyermekes édesanyának, tehát most ilyent hozni fel, hogy a havi ciklus az tisztátalanság, hát ez ilyen égbe kiáltó, mert hát amit én mondok, vagy mi mondunk, az is tébetűvel kezdődik, csak nem tisztátalanság, hanem tehát ugye a havi ciklus a termékenységet jelenti számomra például, és nem a tisztátalanságot, és merem remélni, hogy a szuntáriusok többségének is ezt jelenti. És egyáltalán ez az egész diszkúció arról, hogy egyenrangúak vagyunk-e, egyenrangú-e a férfi a nővel, mert az nyilván nagy igazság, hogy nem egyforma. Tehát én ezt soha nem is mondtam, nem is hirdettem, és nem is szeretem azokat, akik az egyformaságot úgymond hirdetik, mert hogy nem értek ezzel egyet, de azzal igen, és azt szeretném én magam is promoválni, hogy egyenrangúak vagyunk. Tehát mindkettőnket Isten teremtett, és mindketten képesek vagyunk a folyamatos imádságban élésre.
Székely Kinga Réka, homorócentpéteri unitárius lelkész, mivel beszélgetünk a női lelkészségről általában, illetve az ezzel kapcsolatos vitákról, hozzászólásokról, amik akár az elmúlt héten is újra elhangzottak és fellobbantak. Tudjuk azt, hogy aki templomba jár, tapasztalhatja, hogy a nők azért többségben vannak az egyházban. Tehát akár a templom látogatás, akár a különböző események megszervezése kapcsán többségben nőket látunk ott a gyülekezetekben. De a női lelkészség is, mint mondtad, nem olyan, ugye, mint a férfi lelkészség, mert eleve mások vagyunk. Mi az, melyek azok a területek, ahol a nők többletet hozhatnak?
Hát úgy gondolom, hogy a lelkiségi életben, a hit életben, ugye ez bár egy kicsit sztereotipikusan hangzik, de a nők hát hajlamosabbak arra, hogy ne szégyeljék az érzéseiket. A férfiak sajnos legalábbis itt Kelet-Európában még hát inkább arról híresek, hogy eltitkolják az érzéseiket, és hát a vallás, ugye a hit megélés, a lelkiség az mégiscsak nagyjából az érzések megélésében él, és hát a férfiakkal úgymond nagyon nehéz ezeken a területeken együtt járni. Igen, a templomlátogató és a közösségépítő munkában igen, a nők és az asszonyok vannak többségben. Azt elég ijesztő kijelenteni, hogy nekik van igényük a rendszeres lelki életre, de hát ha megnézzük azt, hogy kik jönnek el a templomainkba vasárnapról vasárnapra, akkor bármennyire ijesztően hangzik ez a megfogalmazás, mégiscsak ezt kell mondjam, hogy Vagy nekik nagyobb az igényük, vagy nekik nagyobb a bátorságuk arra, hogy kimutassák, hogy van ilyen lelki igényük. Nekem nagyon nehéz volt az elmúlt 26 évben a férfiakkal egy fúron pendülni, a szabad ilyet mondani. Nehéz nekem, mint nőnek, mint lelkésznőnek úgymond eljutni a szívükig, mert abban a közegben, ahol én szolgálok, és ez egy vidéki közeg, egy falu, tehát itt sokkal hagyományosabbak a családban és a közösségben betöltött szerepek, és hát nagyon sok úgymond határt kellene átlépjek annak érdekében, hogy egyszerűen több időt töltsek velük. Természetesen ez ilyen életkor függő, ugye, mert a gyerekekkel vagy az ifjakkal mondhatom, hogy gond nélküli jó kapcsolatokat tudok ápolni, hasonlóképpen az öregekkel, az idősebbekkel. Azokkal, akik már túl vannak az életközép frusztráción, azokkal, akik már túl vannak azon, hogy ilyen nagy-nagy ivászatokban, vagy kiabálásokban, vagy mérjük össze az erőnket, ilyen akciókban akarnak részt venni. Tehát az öregedő, az idős férfiakkal, hívekkel nagyon jó a kapcsolatom, mert lehet beszélgetni velük azokról a lelki, mély dolgokról, amiért hát valójában én itt vagyok, és így próbálom építeni a közösséget. Úgy gondolom, hogy mint a lelkésznő, valamivel aprólékosabbak vagyunk, ha szabad így mondani. Tehát nem sajnáljuk az időt, és nem sajnáljuk a szívünket, és nem sajnáljuk az érzéseinket úgymond rákölteni az emberekre és a közösségépítésre. Ugyanakkor a hívek is, ezt most újból saját tapasztalatból mondom, mondták nekem többször, és más lelkésznőtársam is mondta, hogy úgy érzik, minthogyha hát egyfajta ilyen anyához fordulnának, amikor beszélgetni akarnak, nehogy Isten panaszkodni. És ugye, mint a hagyományos család szerepekben az anyának nagyjából elmondunk mindent, mert nem számítunk arra, hogy most megszidjon, vagy ne értsen meg. Ugye, hagyományos családi szerepekben az, inkább az apának ez a szerep jut, hogy kemény legyen, és megszidjon, és rendre utasítson, és elmondja, hogy ezt kell tenni, és azt kell tenni. De egy anya meghallgatja, próbálja megérteni, átérezni a helyzetet, és hát nem hiába hívják az anya szentegyházat anya szentegyháznak, és nem apa szentegyháznak, mert valahogy ez a megértés a lényeg, az, hogy fogadd el az embereket úgy, amilyenek, akkor is, ha úgy idegesítenek, és akkor is, ha egyáltalán nem értesz az egyet azzal az életfelfogással és életvitellel, amit visznek és tesznek, de mint anyam megérted, próbálod átélni, és tényleg arra próbálod rá segíteni, hogy önmagukból a legjobbat hozzák ki, anélkül, hogy szidnád, anélkül, hogy erőszakkal terelgetnéd őket jobbra-balra.
Ha már a női lelkészségről és annak társadalmi elfogadottságáról beszélünk, vagy beszéltünk eddig, egy kicsit úgy érzem, hogy akkor, vagy annál inkább elfogadott lesz ez a fogalom, hogy nők, mint lelkészek, hogyha egyre többen hallanak rólunk, találkoznak velünk, rájönnek, hogy tényleg létezik ilyen, és nem biztos, hogy ördögtől való. Ennek egyik módja az, hogy minél többet lássanak bennünket, halljanak rólunk. Te rádiózol is Székelyudvarhelyen, illetve rendszeresen írsz a női legnek, van egy rovatod gyakorlatilag. Ezekben akkor, hogy sikerül lelkésznőként magad megmutatni?
Hát a szabad egy kicsi javítás, legalábbis az én értelmezésem szerint, tehát nem akkor fognak elfogadni, amikor minél többször megmutatjuk magunkat. Tehát én úgy gondolom ebben a helyzetben 26 év után, hogy akkor fognak elfogadni, amikor a férfi lelkész kollégák teljes mértékben elfogadnak, elismernek. Hasonlóképpen a férfi kollégák felesége elfogad és elismer. Tehát van egy ilyen induló vonal, ami meg kellene legyen ahhoz, hogy minden szép és jó legyen, de a 26 év után még azt mondom, hogy ez a vonal sajnos még nem szép és nem egyenes.
Tehát ez még egy fejlődési terület, ahol még van, amit javítani.
Igen, nagyon sokat van, amit még javítani. Mert hát mikor még teológiai hallgató voltam, akkor is a legmeredekebb úgymond támadások nem, nem férfiaktól származtak, hanem lelkészek feleségeitől, akik a maguk, hogy mondjam, egyszerű őszintességében egy-egy ünnep előestéjén ugye azt a kérdést szegezték nekem, hogy hogy merészelted választani ezt a pályát. Aztán boldog karácsony, szép húsvétot és kellemes pünkösdi ünnepeket, de na. Visszatérve, hát sajnos az udvarhelyi rádiózásnak vége szakadt, a nőilegben azonban folytatódik még a közlés. Mondhatom, hogy kellemes tapasztalat volt a rádiózás is, főleg az ismeretlenek körében. Hát udvarhely és környékén ugye hallgatták, szóval jól esett nyilván, és megerősített bizonyos szomorú pillanataimban, amikor egy-egy ismeretlen megszólított. Már úgy, hogy bent voltam egy üzletbe, vagy bent voltam egy bankban, vagy valamilyen intézménybe, és ott mondtam a magamét, és akkor a hangomat felismerték, és odajöttek, és hát megköszönték ezeket az adásokat, teljesen ismeretlen emberek. Ez nyilván, hogy megerősített, mert hogy minden egyes rádióadás alkalmával elmondtam, hogy Székely Kinga Réka vagyok, unitárius lelkésznő. Ez volt az eleje, a vége, egy ilyen folyamatos önreklám. Kicsit néha nevetséges, hogy ennyit kell reklámozzuk magunkat, de na, mindannyiunk érdekében ugye megtesszük ezt a dolgot. A nőileggel is valójában úgy vagyok, hogy nagyon jól esnek és megerősítenek, amikor üzeneteket küldenek az írásaim kapcsán. Az én lelkészi hivatásom lényege az alázat. A teremtővel és a teremtette világgal szembeni alázat. Úgy gondolom, hogy ez a világ csodálatos. Úgy gondolom, hogy az emberi lény is csodálatos. Azt az örömet, amit azok a kapcsolatok nyújtanak, ahol tényleg lélek a lélekkel találkozik, és az élet valódi mély dolgairól tudunk beszélni, arról, hogy miért élünk, hogy mi az életben az öröm és a boldogság. Ez valami megfizethetetlen. Ez persze egy kicsit paposan fog hangzani, de utóvégre nem az emberek elismerése a legfontosabb az én számomra, mint lelkésznő számára, hanem hogy érezzem, hogy a Jóisten megveregeti a vállamat, és azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, jól vagyon. Persze fontos az embereknek az elismerése is, de nem annyira, mint a ma transzcendentális, amikor egy-egy imádság során érzem, hogy bár rögös az út, és néha fájdalmas, de jó úton járok.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves rádióhallgatók, az Egyháza mindennapokban legújabb kiadását hallgathatták. Székely Kinga Réka unitárius lelkésznővel beszélgettünk a női lelkészség árnya oldalairól, de nem csak, hanem a napfényesebb, vidámabb, örömtelibb oldalairól is, és mindarról, ami feltölt bennünket nőként, lelkészként egyaránt, és ami segít a mindennapokat örömmel, derűvel megélni. Az Egyháza mindennapokban műsor a legközelebb jövő vasárnap reggel 9:30-tól lesz hallgatható a Kolozsvári Rádióban. Addig is búcsúzik önöktől a szerkesztő Rácz Mária.
Egyháza mindennapokban. Egy nem mindennapi műsor hitről, vallásról, egyházról.